Hölgyeim és uraim, a vendégem Lágvölgyi B. András, író, újságíró, filmrendező, leginkább az írói minőségben, hiszen megjelent idén az új regénye, a Greed. Szia, András!
Szia, András! Üdvözlöm a hallgatókat!
Azt lehet tudni, hogy a könyv címét, azt egy Erich von Stroheim filmből kölcsönözted, de ugyanakkor az ember meg úgy érzi, hogy valahogy ez a greed, a mohóság vagy a kapzsiság, az tulajdonképpen az egész bolygónkra rá van tetoválva. Nyilván ez mindig is így volt valamilyen mértékben, de talán a méretek mások volt.
Nézd, ez természetesen bennem megvolt az, hogy a greed, a mohóság, ugye az a hét főbűn egyike, talán mindannyian láttuk, megszerettük ugye a David Fincher-nek a Seven című filmjét, ahol hát tulajdonképpen ott ugye meg is van említve a könyvben, hogyha jól emlékszem, tehát ott ugye az egyik áldozat az éppen a greed miatt, a mohósága miatt került ide. Hát én a könyv történetéről annyit tudnék elmondani, hogy 2010-es évek közepén Kolozsváron éltem, és hát a környezet, amiben voltam, az kimondottan hát egy irodalmi környezet volt. És régóta dolgozott bennem valami, hogy tulajdonképpen így a valamilyen módon megfogalmazni, és olvasóknak átadni a rendszerváltás óta eltelt 3 évtizedünknek az általam megtapasztalt dolgait. Ugye én írtam egy könyvet, az ugyanennél a kiadónál, a Cserné jelent meg ezelőtt egyébként 3 évvel, annak 1989 a címe. Ez egyébként egy korábbi, sokkal vastagabb, akkori, mondjuk így, hogy dokumentumregénynek egyfajta verziója, 2.0-ja. Az eredeti, ami a Nyitott Könyvműhelynél jelent meg 2009-ben, ott a dokumentum regénynél azt mondom, hogy a dokumentum volt aláhúzva, aha, a 2019-esben pedig a regény, tehát azt gondoltam, hogy nyilván, hogy ahogy így megyünk előre az időben, egyre inkább ugye fiatal olvasókkal is kell szembesülnünk, akiknek nem minden egyértelmű akkorról, és hát így igyekeztem, hogy a narratíván legyen a hangsúly, és ne annyira a dokumentumokon. Szociológus, meg politológus, meg történész, jelenkor történész hallgatóknak továbbra is az első kiadást javaslom. De tényleg, szóval, hogy ez most egy tágabb körnek lett így megcsinálgatva ez a regény. A greed azért érdekes, mert van néhány visszajátszó szereplő az 1989-ből. Mert annak idején, amikor hát így leültem ezt írni, mondom, Kolozsvára kerültem, nyilván, hogy sokkal kevesebb volt a dolgom, mint Pesten, nyilván, hogy hát szóval, hogy kevesebb volt az elfoglaltságom, a rohanni valóm, meg az adminisztrálni valóm, meg a
Négy éven át írtam,
és utána még szerkezgettem, tehát ez tulajdonképpen azért dupla ilyen hosszú volt.
Nem véletlenül az idén jelent meg.
Hát egyébként tavaly karácsonyra volt számba, csak akkor így a papírárak elszaladása, meg a nem tudom én nyomta, szóval akkor már egy ilyen technikai dolog volt, ez tulajdonképpen tavaly novemberi megjelenésre volt számba, de hát végül is mindegy. Szóval én amikor elkezdtem ezt írni, akkor nem egy lineáris, akkor előre tudtam, hogy ez nem egy lineáris cselekmény lesz. Az, hogy ebben lesz egy kaleidoszkópszerűség, abban egészen biztos voltam, és hát úgy egyszerűen így elkezdtem írni magamból így ki dolgokat, aminek némelyiknek van családtörténeti referenciája, néhány dolog köthető bizonyos típusokhoz, figurákhoz. Azt azért hangsúlyoznám, hogy nem kulcsregény, tehát hogy nem ilyen egyszerű megfeleltetések vannak, tehát a nem, figuráimat, persze. Még ha volt is minta, akkor is legalább 2-3-4 emberről mintázgattam össze őket. És hát így a kolozsvárisághoz még hozzátartozik az, hogy az egyik legnagyobb szórakozásom az volt ott, hogy ugye adódott a lehetőség, hogy tanuljak meg románul. Én ezzel a lehetőséggel nem éltem, mert nem láttam eléggé ennek a döntésnek a pragmatikumát.
Hát meg praktikusságát se, hiszen hát azért ott egyrészt angolul mindenkivel el tudsz boldogulni, akivel magyarul nem.
Mivel angolul el lehetett ott boldogulni, annyit megtanultam, amennyit a piaci kofákkal beszélgetni kell, tehát ez így megvolt. Viszont nekem van egy régi fogadalmam, én a 90-es évek végén éltem egy évet Japánban, ott tanultam japánul, és néhány hónap tanulás után rájöttem, hogy bár meg tudom tanulni ezt a nyelvet, mármint hogy beszélve, de hogyha nem élek Japánba, akkor ezt el fogom felejteni, ugyanis analfabéta leszek japánul. Mert
Igen.
az írásbeliséget azt nem fogom tudni megtanulni. Tehát ahhoz már ugye 30 pluszosan már öreg voltam. Azt el kell kezdeni nagyon gyerekkorban. Na most viszont akkor azzal a fogadalmammal éltem magam felé, hogy megtanulok valami olyan nyelvet, amit egyrészt hasznosnak tartok, másrészt pedig mondjam, megtanulhatónak tartom. Én gyerekkoromban francia tagozatos általános iskolába jártam, úgyhogy elkezdtem spanyolul tanulni. Volt ott egy nagyon kedves spanyol tanárnőm, spanyol műfordító tanár, tolmács, Sasset Ágnes, neki van, az ő emlékének van, mert sajnos ő Covid-ban meghalt tavaly előtt, az ő emlékének van ajánlva a könyv, és hát azzal kezdtük ezt az egészet, és egy kicsit itt is kapcsolódik ez a japán versus latinajkú világ, hogy spanyolajkú világ, hogy én egyszer valamikor a 2010-es évek elején jártam Tókióban a Colorado Kid című filmemmel, és akkor egy ilyen eléggé fontos találkozás után bementem egy könyvesboltba, ahol megvettem az első Bolaño könyvet, Roberto Bolaño könyvet, amit elolvastam, akkor még angolul először. Ennek az a címe, hogy a náci irodalom az Amerikákban, és hát ezek ilyen pont az októberi jelenkorban van egyébként. Ez a Bolaño könyv nincs meg magyarul, Kutasi Mercedes fordításában ott van egy részlet belőle, ezek ilyen képzelt életrajzok, képzelt író életrajzok, és hát hihetetlenül vicces, stb. És hát én azzal mentem ez a Sasset Ágihoz, hogy én szeretném elolvasni spanyolul. Egybökkenő van, hogy nem tudok spanyolul. És akkor elkezdtük ezt olvasni. Nem vagyok egy jó nyelvtanulós, nem szeretem.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, nem valami picit egyszerűbbel kellett volna kezdeni egy ilyen beszélgetős könyvben?
Nem tudom, tehát az, amikor érted, egy ilyen nyelvkönyvben ott van, hogy tényleg ugye a Ionescu,
igen, Mr. és Mrs. Smith, igen.
Ez a Señor Martínez és Señora Martínez Barcelonából elmennek Señor Lópezhez és Señora Lópezhez Madridba, és akkor ott teázgatva beszélgetnek. Ez nem az én műfajom. Tehát szóval, hogy az igazság az, hogy ehhez én túl türelmetlen vagyok, sőt többet mondok neked, Andris, túl mohó. Tehát az én mohóságom is természetesen benne van ebben a könyvben. És hát akkor elkezdtünk argentin, illetve hát először ugye Bolaños, aki egy chilei származású Mexikóban nevelkedett, az életét nagyon fiatalon, 50 éves korában meghalt Spanyolországban, Katalóniában, Barcelona mellett, Blanesben. Szóval, hogy egyrészt először ilyen Bolaño olvasás volt. De aztán utána tágult ez a kör, olvassunk, akkor Cortázar spanyolul. La Rayuela, a sánta iskolának van magyarra fordítva.
Igen.
Akkor olvassunk Borges természetesen, olvassunk Roberto Artot, olvassunk Rodolfo Vilcokot, szóval egy csomó minden olyan dolog volt, és ez egy ilyen heti rendszerességű foglalkozás volt. Ez a könyv ugye, hát láttad, három részből áll össze,
igen,
egy valami az előtörténetek, egy valami jelenkori történetek, és aztán pedig hát van benne egy ilyen szerkezeti trükk, hogy hát ugye előkerül a harmadik rész is, ahol egy tulajdonképpen egy ilyen creative writing nevű írás órát tart egy magát argentinológusnak mondott férfi, akit Morálnak hívnak, és ez nem csak feltétlenül a Morálra utal, de például az egyik legismertebb magyar vágót is például.
Igen, Morál Mihály.
Morál Mihálynak hívták, úgyhogy ezúton kérem az elnézését a névhasználatért, mert tudom, hogy Misi bácsi meghalt már eléggé régen.
Igen.
Na most nyilván persze ez is egy beszélő néve minden, de így ez az argentinológus professzor, hát nyilván egy csomó mindent feldolgoz, ami Argentina, latin-amerikai irodalom, latin-amerikai irodalom ugye a boom idején, ugye ez a 60-as évek, Márquez, Borges, Cortázar tulajdonképpen felszántották az irodalmi gyepűt, és hát aztán utána pedig a mai korban pedig hát ez a Bolánnyó. Tehát ugye
igen.
A hispanológus irodalom, már Zelei Dávidnak van egy könyve, ami hát tulajdonképpen a borítóján egy boxmeccset látunk, ahol éppen egy bolánnyószerű ökölvívó megrendítő ütést víz be egy Márquez jellegű írónak. Ez nagyon fontosnak, meg érdekesnek tartottam, meg hát nyilván, hogy, és nem pusztán az egzotizálás miatt, mert persze az egzotizálás is érdekes. Én egyébként ebben a latin-amerikai világban, igen, Argentinában jártam, meg Mexikóban is jártam, de hát azt nem mondanám, hogy szakembere, meg szakértője lennék.
Na jó, de most arra utalsz, hogy ez a fajta latin-amerikai, hát tudod, amit mágikus realizmusnak szoktak hívni, mágikus. Az egy kicsit hatott rád is, vagy a könyvre?
Ja, én azt gondolom, hogy mindenképpen, illetve egész pontosan azt gondolom, hogy ennek a metaverziója hatott rám, és ez pedig ugye a Bolánnyó volna. Uh-huh. Tehát már az ezt, ennek a posztja, tehát egy ilyen post-boom amerikai irodalom, ami ezt természetesen nagyon kell ismerni azért a boom irodalmát is, tehát én azért ezeket úgy végigolvastam magyarul, angolul, és hát ahogy mondtam, tehát ilyen heti szeanszok keretében egy román lakótelepen spanyolul. Úgyhogy ezt mindenképpen hozzátartozik a könyvelő történetéhez. Ez egy munkáskönyv, azt hiszem, hogy nem egyszerű az olvasása. Gondolom, hogy megdolgozza az olvasót, van benne egyfajta több nyelvűség is. Természetesen minden le van fordítva magyarra, de hát van benne rész, ami angolul van, van, ami spanyolul, néhol német és francia is előkeveredik, talán még japán is. Szóval, hogy az mindenképpen bennem volt, hogy ennek a kaleidoszkópnak, ennek a patchworknek, ennek azért tulajdonképpen olyannak kellene lennie, mint amilyen a mai világunk, és hát azért is a címlap, ami hát ugye egy hurikánt látunk tengeren, hogy egy ilyen forgószél, egy ilyen örvény, egy ilyen egyre gyorsuló spirál, az ugye mindenképpen azt szerettem volna, és hát aztán majd az olvasó eldönti, hogy ez a vágyam, ez sikerült vagy nem sikerült, hogy ez a típusú örvénylés ez legyen benne. Tehát, hogy az, amikor a gridet vetítik egy Erzsébet városi moziban, ugye a régi Chicagóban.
Igen, mert ugye így kezdődik a regény, hogy ez még néma film, és van egy partitúra, amiből a zongorista, a mozi zongorista,
van, a mozi zongorás,
kéne,
mozi
hogy játszon, történet. De hát ez eltűnik.
Igen, mozi zongorás történet, és hát ez hozzá tartozik, tehát a nagymamámnak volt egy nagybátyja, akiről hát sokat beszélt, és ő az 1920-as években Budapesten mozi zongorista volt, és engem mindig ez a figura élénken érve. Nagyon, tehát, hogy is zajlik egy ilyen mozizongorázás. Egyébként volt három eseménye ennek a tavaszi könyvbemutatója ennek a könyvnek. Pécset és Szegeden a gridből vágtunk egy, hogy mondjam, szóval egy ilyen fogyaszthatóbb a mai közönségnek.
Hát igen, mert iszonyú hosszú az eredeti, ugye? 6 órás
hát
talán?
Ugye igen, először ugye az volt, hogy egy 8 órás, tehát aha, csinált egy sátántangót, utána a Louis B. Mayer volt neki a producere, ugye a Metro Goldwyn Mayerből, és ő sokalta úgy, hogy akkor lett belőle egy 2,5 órás verzió, és a kis Vanda barátnémmel és a Colorado Kid vágójával vágtunk a filmből egy 56 perces, azt hiszem, verziót, ami Pécset, Szegeden, Darvas Kristóf zongorázásával aha, lement így a könyvemutatón, aztán utána volt még egy könyvemutató, de a Kristóf nem tudott jönni, és ott pedig Gerlóci Zsiga zongorázott Kolozsváron, a Cinema Artában, ahol szintén hát egy könyvbemutató volt ugye a magyar könyvhét idején. Úgyhogy igen, tehát hogy ott van a hurikánnak egy magja, ahol ugye tulajdonképpen a narratív szál elindul, és azoknak az embereknek a leszármazottai és utódai, távolabbi rokonai valahogy úgy mondjuk magukba hordozzák ezt a hordozzák egyfajta történetet. Ha akarod, akkor ez egy kicsit ilyen édes Anna történet is, tehát a cselédlányak, akit igen, megvádolnak azzal, hogy elhányta a partitúrát, természetesen nem ő hányta el, hanem egy gonosz kisfiú, bizonyos Tatai azt eldugta, elrejtette. A lány ugye szublimátot iszik, és hát ugye egy ilyen cseléd halált hal. Ebből indulunk ki, ez tulajdonképpen a hurikán magja, és ebből indul el a könyv, de aztán utána később kiderül, hogy nem ez az eleje.
És e körül örvénylenek a dolgok. Te, ha már az 1989-el kezdted, akkor azon gondolkodtam, hogy 30 évvel ezelőtt mit mondtak volna erre a regényre, hogy posztmodern?
Igen, azt gondolom, hogy 30 évvel ezelőtt azt mondták volna rá, hogy posztmodern. Manapság, mostanában is, amikik, hát így kitészek,
de már nem
el
divat
olyat, hogy...
ez a címkézés, nem?
Nem, igen, tehát az van, hogy szerintem az elmúlt 10 évben legalábbis már ezt az úgynevezett metamodern korszakát éljük, ami hát egy ilyen metastádiumba helyezte a modernitást. Azaz, hogy nem ez az anything goes és csak irónia, hanem hát így a modernitás céljai is valamilyen módon visszakerültek, még hogyha mondjuk azt, hogy egy technológiailag sokkal fejlettebb időszakban is.
Hát így vagyunk ezzel. András, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem sikerült felkelteni a hallgatók érdeklődését, meg kedvet csinálni a regényhez. Veled lehet-e a közeljövőben találkozni, akár a regény kapcsán, akár más apropóban?
Lett volna az őszi könyvfesztivál idején dedikálásom, de sajnos elkapott a Covid.
Oh.
És az elmaradt. Most még nem tudom, tervezek, nem biztos, hogy az idén, de valamikor tervezek egy olyan nagyobb budapesti grid vetítést, amiben talán nem is egy ilyen író-olvasó találkozó keretében, hanem hát meg volna egy moziban a vetítés, a zongorázás, a mozi zongora, és akkor talán esetleg színész barátaimat kérném meg arra, hogy részleteket olvassanak fel a könyvből, stb. Nem tudom még megmondani, hogy ez mikor lenne, még nem tettem erőfeszítéseket ezért, de hát azt gondolom, hogy mindenképpen szeretném azt, hogy a közeljövőben azért ez megtörténjen.
Jó, hát hogyha így lesz, akkor mi mindenképpen hírt adunk róla. András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Vágvölgyi B. Andrással beszélgettem a Greed című regényéről. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm.